Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat, halleluja, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Dicsőítsd az Urat, Jeruzsálem, dicsérd, ó Sion, Istenedet. Amen. Testvérem, magasztaljuk Urunkat 152. dicséretünket elénekelve, így kezdődik: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, keressük meg és énekeljük el 89. Zsoltárunkat. 89. Zsoltárunknak valamennyi énekeskönyvi verszakát énekeljük el. 6 verszakról van szó, ne ijedjünk meg, hogy az utolsó jelzett a 20., de csak 6 énekeskönyvi verszak van.
Hosszat hasonló
ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk János evangéliumában a 6. részben, az első 15 verset olvasom. Foglaljuk el helyünket. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Üldessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosárral töltötték meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy elhoztál bennünket ezen a mai napon ide a te házadba. Köszönjük neked, hogy ebben az őszi időszakban is, időben is te szeretnél velünk lenni. Megköszönjük neked azokat a napokat, amelyek tele voltak az elmúlt héten örömmel, melegséggel. Köszönjük neked, Urunk, hogy láthatjuk a természetnek a szépségeit is, láthatjuk annak színbeli gazdagságát. És láthatjuk azt, Urunk, hogy a te rendet szerint következnek a dolgok. Még akkor is, amikor mi emberek sok mindent megtettünk és megteszünk azért, bűnbánattal valljuk, hogy ez ne így legyen. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te táplálni jössz a mi életünket. Megköszönjük neked az elmúlt hét kenyerét. Megköszönjük neked, Urunk, hogy volt mit tennünk az asztalra. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a lelki kenyeret is, amelyet készítesz újra és újra. Tudjuk, hogy te többről beszélsz, mint a test megelégítéséről. Te az élet kenyere vagy, aki az örök életre táplálsz bennünket. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, az elmúlt hét minden munkáját is. Köszönjük az előkészületeket, köszönjük, Úrunk, a kétkezi munkát, a szellemi alkotást, tevékenységet. Köszönjük neked, hogy sok minden készülhet, akár csak az elmúlt készülhetett az elmúlt napokban is a te dicsőségedre. Legyen ezért áldott a te neved. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a munka utáni pihenés lehetőségét. Sokszor keserűen jegyeztük meg, hogy lehetett volna hosszabb, de mi tettük röviddé. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a mi családunkat. Köszönjük neked a reánk bízottakat. Köszönjük neked a lelki nagy családot, a mi gyülekezetünket. Köszönjük neked benne a szolgálókat. Köszönjük azokat, akik mára is felkészültek, hogy gyermekeink között szolgáljanak. Köszönjük neked azokat a testvéreinket, akik vállalták az utat is, hogy elmenjenek és perőcsényben rólad énekeljenek. Kérünk, hogy kísérd őket, és áld meg az ő szolgálatukat. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy tudtunk adományt adni neved dicsőségére, hogy elhozhattuk és letehettük az Úr asztalára az elmúlt héten mindazt, amit adtál, abból egy picit, egy darabot, egy keveset. Talán úgy gondoltuk magunkban, hogy mi az a kevés ebben a gyülekezetben. Köszönjük, hogy mégis megtehettük, és így is igazgatod a mi gyülekezetünket. És most kérünk, hogy szólalj meg közöttünk, kérünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy táplálj bennünket, kérünk, hogy minden szomjúságunkat, lelki szomjúságunkat is elégítsd meg. Tudjuk, ezt megteheted. Jöjj, Szentlélek, Úristen, várunk téged. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 162. dicséretünk 7. versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján mai ünnepi alkalmunkon szolgálni kívánok, írva található János evangéliumában, a 6. részben, a felolvasott szentleckében válogatott verseket olvasok ebből a részből. Nagy sokaság követte Jézust, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Az emberek pedig látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Majd később, a 30. versben ezt olvassuk. És te milyen jelt mutatsz nekünk, kérdezték Jézustól, hogy miután láttuk, higgyünk neked. Mit cselekszel? Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, amikor János evangéliumát olvassuk közösen a Bibliaolvasó vezérfonal szerint, két nagyon fontos látással, két nagyon fontos ténnyel találkozunk. János evangélista Jézus egyik közvetlen tanítványa. Urunk, hosszú életet adományoz neki, életét nem mártíromságban fejezi be, hanem Patmos szigetén száműzetésben. És még ebben az időszakában is az ő urának, Krisztusának kedves tanítványa. Az evangélium, amely Krisztusról szól, János írása szerint jellegzetes. Az első nagyobb egységeket tekintve két megállapítást tehetünk mindenféleképpen. Így szól az egyik, talán már többször hallottátok, biztosan mondtam, én magam emlékszem erre, hogy János evangéliuma a nagy beszélgetéseknek az evangéliuma. Az az evangélium, ahol Krisztus, aki a világ megváltásáért jön, hogy Lukácsot idézzük most, az elveszettet megkeresse és megtalálja, mindig beszédbe elegyedik az emberrel. Fontos számára a másik. Nikodémussal folytatott párbeszédének igéje, ahogyan megfogalmaztuk a múlt alkalommal is, talán a Szentírásnak egyik legismertebb evangéliumi kijelentése. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ha lapozunk a Szentírásban, a negyedik részben, a samáriai asszonnyal, egy idegen asszonnyal beszélget Jézus, átlépve minden formán, minden korabeli megkötöttségen, és arról a vízről beszél Jézusnak, amelyből, hogyha ez az asszony merít, akkor nem szomjazik meg soha. És tudjuk, halljuk az igéből, hogy ez a samáriai asszony megízleli az örök életnek az italát. Ha egyet lapoznánk, most fejezetre gondolok János evangéliuma 5. részére, a nagy beszélgetés a Betesda oszlopcsarnokában történik. Egy 38 éve nehézségekkel, betegséggel, mozgásképtelenséggel küzdő embernek ad egészen új életet. Mert szóba elegyedik vele, mert megszólítja. És az ő szavának teremtő, gyógyító ereje van, vedd fel a te ágyadat, és járj, menj haza, mutasd meg magadat. A most felolvasott igerész, a 6. rész pedig egy beszédgyűjtemény, amely a farizeusokkal, írástudókkal, tanítványaival történik. De már egészen tematikusan. De a legfontosabb üzenet ebben a beszélgetésben a kenyérkérdés. Ki ad kenyeret, ki ad táplálékot az embernek? Szinte egymás mellé illeszti a Jézusról szóló evangéliumban János azokat az eseményeket, amelyek a kenyér megtöréséről, szaporításáról irattatnak meg, amelynek részese, illetve Jézus kijelentését, amelyet sokszor új kenyérért való hálaadásunkban olvasunk, én vagyok az élet kenyere. És folytathatnám a sort. Jézus személyesen szólít meg valakit, személyesen beszél az emberrel. Éppen ezért érezzük talán a beszélgetéseknek, a beszédnek, a súlyos, létfontosságú, életbevágó beszédnek a hiányát a hétköznapi életben. Presbiteri Biblia óránkon a 90-es évek elejéről Pap Vilmos professzor úr, tanár úr egy számot mondott, elhinni sem akartuk, bevallom őszintén, annyira kevés volt, hogy egy felnőtt férfi a 90-es évek elején a gyermekével naponta talán 37-47 másodpercet beszél igazán. Amikor nem azt kérdezi, hogy hol van a kulcsod, vagy hol van a bérleted, vagy hogy milyen jegyet hoztál haza az iskolából, hanem amikor leülne vele beszélni. Egy perc alatt van a minősített beszélgetésnek, a minősített időnek a száma. Beleborzadunk, hogyha ez igaz. De ha szülőként, felnőtt emberként átgondoljuk azokat a beszélgetéseinket, amelyekre nem jut idő, bizony érezzük, hogy Jézus mennyire mást mond, mennyire mást tanít, mennyire mást ad az evangéliumokban. Csak egy zárójelet nyitsunk itt. Nem véletlen az a kép, amely az én gyermekkoromból is megmaradt. Nem túl sűrűn, de lenyomata itt van bennem, amikor a nagyszüleimhez mentünk, és a nagy család leült az asztal köré. Hát, ma úgy mondanánk, hogy az ebédlőben, de ez inkább az étkező volt. Egy nagy konyha volt, Schwarhelter együtt, és amikor a nagymama már nem fért oda az asztalhoz, akkor odaengedett mindenkit, ő pedig leült a Schwarhelt mellé, és onnan kanalazta a levesét, mert szerette látni együtt az ő gyermekeit, unokáit, a családot, ahogyan beszél, ahogyan beszélget. És mikor elindult Magyarországon a nagy építkezési láz 50-es, 60-as években, a konyhák leszűkítésével, az étkezők megszüntetésével, gyakorlatilag az emberek el is felejtettek egymással beszélgetni. Jézus megszólít, Jézus szóba elegyedik az emberrel, olvassuk János evangéliumában. A másik nagyobb egység, és a felolvasott igerész most ebben az esetben inkább erre vezet bennünket, nem a nagy beszélgetéseknek a történetét hangsúlyozza, hanem azt, hogy Jézus, amikor megszólal, jelen van valahol, akkor az ő személye, akár kimondott igéje, egyben jel is, jelez valamit, szeretne valamit többet mondani, többet adni az embernek, mint amit első megfogalmazásban megérthet belőle. Így János evangéliumának az első felét, az első 12 fejezetet szokták úgy is említeni, hogy a jeleknek a gyűjteménye, vagy a jeleknek az evangéliuma. Újvegyre is vehetjük őket, a kánai mennyegző történet, amikor Jézus a vizet borrá változtatja, olvassuk, hogy ez volt az ő első jele, aztán amikor a kapernaumi tisztviselő gyermekét meggyógyítja, a 38 éve beteg talpra állítása, a tengeren való járás, vagy a vak meggyógyítása Jeruzsálemben a 9. részben, vagy éppen Lázár feltámasztása. Nem véletlen, hogy a jeleket felismerhetjük ebből az evangéliumból. De vajon értjük-e ezeket a jeleket? Vajon vannak-e olyan jelek, amelyeket megfejthetünk a mában? És nem gondoljuk-e ezeket olyan titkos üzenetnek, titkos írásnak, amelyek túl távoliak, mint hogy a hétköznapok világában ezt kamatoztatni tudjuk? Bevallom őszintén, nem ritkán, de előfordul, hogy amikor egy-egy visszacsatolást, egy-egy mondatot mondtuk, akár a templomajtóban, akár telefonon, néhányan e-mailben teszik meg ezt egy ige hirdetéssel kapcsolatban. Egyrészt nagyon jól esik, nem csak az, amit írtok, hanem egyáltalán az, hogy mindaz, amit Isten a szívemre helyezett, az bennőtöket is elindított egy úton. Viszont néhányszor megtapasztaltam már azt is, hogy valami olyat hallottam, valami olyat mondtatok vissza, amit egyrészt, ha jól belegondolok, nem mondtam, de a szándékom sem volt az. És itt most nem sértő és bántó kifejezésekről van szó, amelyeket az ember szégyel, hanem esetleg pozitív üzenetekről is. Bizony akkor mindig azon gondolkodom, hogy nem estem-e abba a hibába, amely hiba a görög jósdáknak a hibája volt, hogy tudnélik egy-egy mondatot lehetett így is érteni, meg lehetett úgy is érteni. Hogy valaki úgy vitte haza azt az üzenetet, hogy minden szándékom ellenére az lett az üzenet. Hogy el sem hangzott az az üzenet. És éppen ezért ezek a visszajelzések számomra inkább belső kritikát jelentenek abban az értelemben, hogy vajon Isten igéje ennyire képlékenye? Vajon Isten igéje, így mondanánk, hogy ennyire nézőpont kérdése, vagy ennyire relatíve? És amikor ezt önmagam felé megfogalmazom, akkor így fogalmazom meg, hogy vajon félreérthető voltam-e, vagy más megfogalmazásban esetleg nem voltam egyértelmű? Nem voltam egyértelmű, hogy mi, mire utal a Szentírásban? Mert abban az életben, amelyben mindannyian élünk, amelyben küzdünk, hogyha ezek a fogódzók bizonytalanná válnak, ha nem egyértelműek, ha nem kapaszkodók, akkor az ember nem mer utána nyúlni, nem meri a magáévá tenni. Gondoljátok végig, itt ülnek a mi konfirmandusaink is, akik életszakasza, olyan életszakasz, hogy szeretnének valami biztosat, valami maradandót, és hogyha olyannal találkoznak, akár itt az Isten házában, hogy ez is bizonytalan, meg az is bizonytalan, akkor azt mondják, ez nem kell. Ezt nem fogjuk követni. Ebben nem fogunk ezután járni. És gondoljátok el, ti magatok, azokat az élethelyzeteiteket, amikor egészen konkrét kijelentést vártok Istentől. Merre menjek? Melyik utat válasszam? Melyik döntésem lesz a helyes? És amikor Isten nem szólal meg, vagy úgy érzed, hogy nem szólalt meg, az élet döntő kérdéseiben nem lehet viszonylagossá tenni az Isten igéjét. Mert ha viszonylagossá válik az Isten igéje, akkor az életünk meghibásodik. Rossz válaszokat adunk, és a rossz válaszoknak rossz cselekedetei következményei lesznek. És közben azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten mindig adott olyan biztos pontokat, olyan biztos jeleket, amelyek nem voltak félreérthetőek. Gondolok itt most a szivárványra, amely a Noének adott szövetségnek a biztos jele. Megjelenik a szivárvány, és arra emlékezteti majd a jövőben Noét és a következő nemzedékeket, hogy nem átkozom meg többi a földet az ember bűne miatt, bár gonosz az ő szívének szándéka ifjúságától fogva. Isten jelet ad, félreérthetetlenül. A bűnös embernek azt mondja, szövetséget kötök veled. Világos jel az Ószövetségben a Páska bárány Izrael számára. Ha levágjátok a hibátlan állatot és megkenitek vele az ajtó szemöldök fáját, megmenekültök, és megmenekültek. Milyen világos jel. Ugyanilyen világos jel a pusztai vándorlásban a felhő vagy tűzoszlop. Nem érthető félre. Erre kell menni. Vagy itt a Nórhán 3.-4. osztályosoknál most tanultuk Gedeonnak a történetét. Amikor Gedeon próbára teszi az Istent, hogy legyen az a kis csomó, amit ő a kezében szorongat, egyszer vizes, egyszer pedig száraz, csak körülötte változzon minden. Vagy amikor már kicsit kitágul a jelentéstartalom, akkor bizony megjelenik az engedetlenségnek a szimbóluma is, a bírák és királyok korában szinte mindig végigvonul Hofni és Fineás Éli gyermekeinek a személyében. Isten konkrétan beszél. Jelez valamit, és ennek egészen konkrét üzenete van. Így jelenik meg a kenyérszaporítás története is. Jézus miután elvonult a hegyre, tanította a sokasságot, és leírja János az evangéliumban, hogy nem csak tanította, mivel betegek gyógyultak meg, látták az ő jelét. Látták, hogy itt valami többről van szó, valami nagyobbról van szó, mint amit eddig gondoltak volna. S ráadásul életük, az ő testi egzisztenciájuk gyarapodik, mert Jézus kenyeret ad nekik. És mit mondanak? Valóban ez az a próféta, akiről beszéltek az Ószövetségben. Ez a jel, ez visszavonhatatlan, most már értjük. és jön a rossz következtetés, akkor tegyük meg földi királynak. Tegyük meg Jeruzsálem előjárójának. Emeljük őt trónra, mert nekünk ilyen királyra van szükségünk. A nagy vita beszédben pedig így fordulnak Jézushoz. Te milyen jelet adsz nekünk, hogy miután azt láttuk, higgyünk és cselekedjünk. Mi lesz az, amit te felmutatsz? Mert, nem olvastam most fel, majd olvassuk a Szentírásban, mert a mi atyáink mannát ettek a pusztában. No, az elégséges jel volt. Az nekünk egy biztosíték lenne, bizonyíték lenne, és most már itt értjük is, hogy összekapcsolódik a kenyérszaporítás, az ószövetségi manna története, és a végén pedig Jézusnak a kijelentése. Én vagyok az élet kenyere. Te milyen jelet mutatsz nekünk? Az ember örök vágya, hogy Istennel kapcsolatban valami biztosat tudhasson, biztosat mondhasson. Talán egy kis gyapjú vagy gyapot, talán egy tűzosztop. De vajon, a jászol és a kereszt, ezek kellenek-e? Mert mi gyakran valami látványosat remélünk, valami látványosat várunk. Valami olyat, ami megváltoztatja a világot, legalábbis a miénket, amiben belerendülünk és belerendül a világ. Nem egy jászlat és egy keresztet. Lukács evangélista Jézussal kapcsolatban mondja, egyszerű pásztorok, koruknak számkivetettjei, lenézettjei, hallják az angyal szavát, ne féljetek, íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született van nektek, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. Ez a jel, egy gyermek, aki bepójálva fekszik a jászolban. Nem az erős Isten, nem a mindent helyre rakó Isten, nem egy kivont karddal, hatalommal érkezik, hanem szénatartóban, szegénységben, szerénységben. Csak ilyen Jézus érkezhet. A jele a jászol. Ezt a jászoli jelet érti meg, az elmúlt időszakban sokszor hoztam ide elétek Pál apostol, ki azt mondja, Jézus Krisztussal kapcsolatban nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. A dicsőséges király, a megváltó Jézus tehetetlen, erőtlen gyermekként születik, akivel eljárhatna Herodesnek a hatalma, akit megölethetne. Csak annyit kellene tennie, hogy elválasztja az édesanyjától, és belepusztul. De így jön Jézus Krisztus. Így jelenik meg a velünk együttérző, bennünket megváltó Úr. Az ő jele bizony a jászol. És majd kicsit később, olvassuk az evangéliumban, megértik ezt a tanítványok. Megértik, akik hárman felmennek a megdicsőlés hegyére, és látják Jézus dicsőségét, látjuk Jézus hatalmát, látják Jézus erejét. Megértik, hogy tulajdonképpen az a messiás ő, akit vártak, de elrejtőzött. Emlékszem, Néhány évvel ezelőtt egy nagyon őszinte kérdéssel, amikor Márk evangéliumát elkezdtük olvasni, akkor így szólt, miért mondja Jézus mindig azt, hogy ezt nem mondjátok el? Miért nem engedi, hogy mások is lássák az ő dicsőségét, hatalmát? Miért kell magában lenni? Mert ez nem az ő útja. A szolgai formának nem ez az útja. A szolgai formának a jele a jászol. És majd feltámadása után hangzik a felelet. Kereszt halálánál bizony ez Isten fia volt. Ez a cél. Jézus megkísértésének a története éppen arról szól, hogy felejtse el a jelet és a jelzett dolgot. Felejtse el, válassza magának a dicsőséget. Lépjen ki ebből a világból, amelyet az Atya rábízott. Lépjen ki az alázott világából. Legyen naggyá úgy, hogy még a követ is kenyérré változtatja. Úgy, hogy aláveti magát a templom ormáról, és nem üti meg a lábát, és hogy neki adja valóban a sátán az egész világot. Jelenjen meg hatalmas úrként, és azt mondja Jézus, most nem. Hanem majd csak később, amikor világossá válik egy másik jel, ifjúságunkkal ezt olvassuk, amikor megint csak jelt kívánnak Jézustól, akkor azt mondja, nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele, hogy 3 napig a hal gyomrában kellett lennie, majd pedig kilépett abból. A Jónás próféta jele, a feltámadott és élő Krisztusnak a jele, ahol legyőzettetik a halál. Erről beszél ebben az igében a mi Urunk. Mert a sátánnak az a célja, hogy Jézus tárja fel istenségét, lépjen ki elrejtettségéből, szegje meg Istennek adott rendelését, mondjon nemet rá. De a jel mégis bennünk lesz valósággá. Pál így érti meg ezt. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. És akik ezt külső jellel akarják felcserélni, azok Istent félreértik, magukat pedig megszégyenítik. Nem adatik számunkra ma sem más jel, csak a Jónás próféta jele, Jézus Krisztus kereszthalála és Jézus feltámadása. Mert egy jel, Krisztus jele győzelmet ad. Mert egy jel, a kereszt sokszor lesújt, és a kereszt, amely mindig felemel. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére fennállva, 225. énekünket énekeljük, 7. és 8. versszakában.
Szent égétben Krisztus Jézus. Jézusban, néd vezítőnkben, és szent lélekben.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a te jeled egyértelmű. Nem kell nekünk messzire mennünk, hogy megértsük. Te Krisztusról beszélsz, az ő kereszthaláláról és feltámadásáról. Krisztusról beszélsz, mint az élet kenyeréről, a kenyérszaporítás történetében. Krisztusról beszélsz a jászolban, Krisztusról beszélsz, Urunk, a keresztben. Engedd, hogy egészen tisztán, egészen érthetően megfogalmazhassuk magunk számára is. Jézus Krisztusban van a mi megváltásunk, a mi jövőnk. Beengedd, hogy benned valami emberi jót lássunk csupán, azt is, de ne csak azt csupán, hanem a világ megváltóját, életünk Urát. Imádkozzunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért. Imádkozzunk hozzád időseinkért. Imádkozzunk hozzád, Urunk, a próba alatt lévőkért. A gyászolókért, emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért. Imádkozunk hozzád jövőjükért, jelenükért. Hadd, hogy kézzelfoghatóvá légy számukra, ne egy elvont valóságként jelenj meg. Könyörgünk hozzád, Urunk, az előttünk álló munkákért, feladatokért. Kérünk, hogy te kísérd testvéreink kezét, döntését, jó szándékát, minden munkáját itt a te házadban. Engedd, hogy a kétkezi munkánk, alkotásunk, tervünk valóban tőled való legyen. Őrizd meg bennünket mindenfajta gondtól, bajtól, balesettől. Tudjuk, hogy ez a te házad. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Köszönjük, Urunk, hogy te szolgálóinkat is megáldod és megáldottad. Őrizd őket a hazafelé vezető úton. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának az elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Kedves testvérek, hálaadással hirdetem, hogy az elmúlt héten áldozati adományunk összessége, amelyet elhelyeztünk az úrasztalára, 310 000 forint volt. Isten áldja meg adakozó testvéreinket. Hirdetem, hogy templomunk megkezdett felújítása a jövő héten folytatódik. ahogyan láthatják a testvérek a kőoszlopokat, alkalomról alkalomra, napról napra csinosítja a Mester. A jövő héten pedig testvéreink elkezdik beépíteni az új ablakokat. Látványos lesz, kérem, hogy figyeljük mindezeket az alkalmakat, és egyben kérem most gyülekezetünk tagjait majd, hogy Isten tiszteletünk után legyenek segítségünkre, néhány dolgot a templomban össze kellene majd pakolnunk, így a szivacsokat bevinnénk a gyülekezeti házba, összeszednénk a templom szőnyegeit, nyilván ehhez férfi erőre is szükség lesz, hogy az úrasztalát odébb tegyük egy picit, ahhoz legalább 6 ember szükséges, nem azért, mert annyira nehéz, de úgy kényelmes. Tehát egyébként is meg lehet tenni, csak egy kicsit nehezebb. Kérem tehát testvéreimet, hogy Isten tiszteltünk után maradjunk együtt, és a templomból azokat a dolgainkat, amelyek esetleg elporolódhatnak, vigyük át a gyülekezeti házba. Asszony testvéreimet is kérném, hogyha az úrasztaláról levennénk az ünnepi terítőket, azt is köszönettel fogadjuk. És Isten áldja meg testvéreinket majd a jövő heti munkájukban. Kedves testvérek, hirdetem, hogy 2013. október 27-én Tomázi és Csobánkai ünnepi istentiszteletünkön bemutatjuk konfirmáló fiataljainkat, úgy a kiskátésokat, akik szentírást kapnak, úgy pedig a nagykátésokat, akik közöttünk szolgálnak. Hirdetem, hogy ennek a vasárnapnak a persejes adományát egyházunk közös céljaira fogjuk felajánlani. Debrecenben épül egy templom, és annak az építését támogatja Magyarország minden református közössége ezen a vasárnapon, így mi magunk is. Hirdetem, hogy a Magyarországi Református Egyház válaszút missziója elsősorban drogprevencióval és szenvedélybetegekkel foglalkozó misszió, gazdasági munkatársat keres. Bővebb információt a missziónak a honlapján, vagy pedig egy e-mail cím erejéig tőlem lehet kapni. Kedves testvérek, hirdetem, hogy a mai napon délután 3 órától gyermekfoglalkozásunk, gyermekdélutánunk lesz, 18 órától pedig presbiteri gyűlést fogunk tartani. Jövő héten hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 18 órakor bibliaóránk Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, és fél hétkor bibliaolvasókör kezdődik Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, Jónás próféta könyvéből a 3. részt vesszük. Reánk következő vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon, alkalmaink előtt, Csobánkai és Pomázi alkalmunk előtt 4 órával éneket fogunk tanulni. Most a 74. Zsoltár, illetve ezzel párhuzamosan a 234. dicséret kerül majd felelevenítésre. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. A konfirmáló fiatalokat pedig elvárjuk az ének tanulásra. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekül 398. dicséretünket keressük meg. Első versszakát énekeljük el. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Krisztus, ami Úrunk által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.